Egy anekdota a rákosi korszakból, Hegedűs Andrástól, Lőrinc László.
Rákosi Mátyás miniszterelnöke, aki akkor 30-valahány éves volt, fekete autóban együtt utaztak Rákosival, és elmeséli azt, hogy láttak az autóból egy kenyérbolt előtt egy hosszú sort. És akkor a Rákosi azt mondta, hogy látod, András, hát a reakció, hogy rejtegeti a kenyeret, hogy nincsen. Négy szemközt voltak, és nem kellett propagandát mondani, ő már elhitte azt az összeesküvést, amit ő maga teljesített. Így csap át, mikor az embernek igénye van egy összeesküvés elméletet elhinni, akkor a saját teóriáját is képes elhinni.
Érdekes, hogy Rákosi nevét említettem, mert éppen azt akartam kérdezni, ahogy elmondta a Boszorkány Perek forgatókönyvét, a különböző diktatúráknak valószínűleg ezek a típusú forgatókönyvek egyformán működtek.
Pontosan, és hát ugyanez a zsidó világ összeesküvés is erre épült. Ennek volt egy dokumentuma, a Cion bölcsei, amit voltak olyan ügyetlenek, hogy úgy állították össze ezt a könyvet, amely azt állítja, hogy a zsidók egy nagy világ összeesküvés szőttek valamikor a 20. század elején Oroszországban, hogy egyszerűen kimásoltak, ugye ezt a cári rendőrség készítette, egyszerűen kimásoltak hosszú bekezdéseket egy francia műből, és lefordították, amely francia mű nem a zsidókról szólt, hanem egy politikai pamflet volt. Tehát még arra sem ügyeltek, hogy teljesen eredeti legyen ez a tákolmány, úgyhogy ez lelepleződött. De hogy mennyire életképes egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy annyi mindent megmagyaráz, és máig ér, hogy ezt a könyvet azóta is kiadják, mostanában is kiadják, és nagyon sokan szentül hiszik, hogy igen, igen, valóban egy nagy zsidó világ összeesküvés mozgatja a világot. Nem biztos, hogy logikát kell keresni ezekben az összeesküvés elméletekben. Tehát van egy probléma, amit szeretnék megmagyarázni. A világ nem úgy áll össze, ahogy én szeretném látni, és akkor emögé bármilyen összeesküvés, bármilyen zavaros magyarázat összeállhat. Én nemrég hallottam egy műsort valamelyik tévébe vagy rádióba, ahol pár percen belül egyetlen összeesküvési állt össze a török forradalom, az ukrán narancsos forradalom.
Nyilván mindig születnek új konteók, új konspirációs teóriák, de vannak olyanok, amelyek archetípusokként visszaköszönnek és generációkon átívelnek. Ilyen például a finnugor származás kérdése.
Ugye a 1860-as, 70-es évben nagy vita volt arról, hogy a magyar nyelv mely nyelvcsaládba tartozik, a finnugor urali nyelvcsaládba, vagy inkább az altáji török nyelvek közé. Ez egy nyelvészeti szakmai vita volt, ahol mind a két oldalon szakemberek voltak, de a finnugor oldalon álló Hunfalvi Pált megvádolták azzal, hogy Bécs Zsoldjában van. Ez egy kiváló tudós volt, és hát minden ellene szólt, tehát ez ellen a rágalom ellen, hiszen részt vett a szabadságharcban, a szabadságharc után, mint az országgyűlés egyik jegyzőjét. Üldözték, bujkálnia kellett, nem kapott állás. Ugye a teória része az, hogy az akadémián ő meghatározó ember volt, könyvtáros volt az akadémián, később pedig akadémiai tag, soha nem volt vezetője az akadémiának. De ez nem zavarja a Conteo gyártóit, ami nagyon széles körbe terjed, és úgy szól a dolog, hogy az volt a megbízatás, hogy elvegye a magyarok önbizalmát azzal, hogy finnugor rokonságot mutat ki. Akkor még nagyon szorosan összekapcsolták különben a nyelv rokonságot a származással. Ez azért nem biztos, hogy ennyire összekapcsolódik, hogy azt akarták bebizonyítani a gonosz Habsburgok, hogy nekünk egy alantas vacak származásunk van szemben a dicső török Hunnal, ugye itt a Hunmonda kapcsolódott ide, tehát akkor majd elbizonytalanodunk mi magyarok, és aztán igába lehet minket hajtani. Na most ez azért nagyon bizarr, ugye, mert ez a vita már a dualizmus idején zajlott, és a dualizmus korában, hát a magyar történelem ápolásának rengeteg, ugye, és az iskolákban is egy nagyon hazafias történelmet tanítottak, és Habsburg ezt nem akadályozta, az emlékművek, Kossuth Lajost hazahozták, ugye, és emlékművei is tömegét lehetett szétszórni az országban. Az utcákat Habsburg trónfosztó Rákócziról, Tököliről, stb. Hatalmas temetés rendeztek nekik is. Tehát, hogy egyáltalán nem volt jellemző a dualizmus korában az, hogy a magyar múltat el akarták volna tagadni, sőt, inkább még föl is stilizálta a tudomány, és ebben az uralkodó is partner volt. Hát az az érdekes, hogy ugye mikor Habsburg uralomnak vége lett, ha Habsburg uralomnak nevezzük egyáltalán az osztrák-magyar monarchia korszakát, akkor még erőteljesebb lett az oktatás. Az a vonal, hogy a finnugor rokonsága valós, ugye, mert a tudományban is erősödött tovább, és ez is bizonyítja azt, hogy egyáltalán nem Habsburgok álltak e mögött, ugye, mert a száműzött király hogy hathatott volna arra, hogy ezt terjesszék Magyarországon tovább.
Mit tehetünk? Akkor most hogyan igazodjunk el ebben a bonyolult világban? Manhart András.
Az egyik tényező, ami az embereket hajlamossá teszi az összeesküvés elméletek elfogadására, az az előítélet. Mert van egy olyan jelenség, amit a lélektanban megerősítési torzításnak hívunk, aminek az a lényege, hogy az ember azokat az információkat gyűjti be, amelyek az ő már meglévő vélekedését alátámasztják, és azokat, amelyek ennek ellent mondanak, elhárítja. Ez is egy lélektani jelenség, hogy ezek az összeesküvés elméletek kiszolgálják az emberek bizonyos előítéleteit. Segíti az összeesküvés elméletek elfogadását az a jelenség is, amit gonosz világ szindrómának hívunk, hogy a tévében annyi sok agressziót és szörnyűséget lehet látni minden nap, hogy ez mindenképpen hatással van az emberre. A néző félni kezd attól, hogy ő maga áldozatává válik majd az ilyen agresszivitásnak és mindenféle támadásoknak. Ezért, aki sokat nézi a tévét, és a világról alkotott képét a tévéműsorok is erősen formálják, azok az emberek a világot egy lényegesen kegyetlenebb, gonoszabb, veszélyesebb helynek érzékelik, mint amilyen valójában.